Excellenciás érsek és püspökatyák, kedves papdiakónus és kispaptestvérek, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen a helyen ilyen nagy létszámú hallgatóság előtt szólhatok. Azt a feladatot kaptam, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus jelmondatának a hátterét megvilágítsam. Másként megfogalmazva azt a feladatot kaptam, hogy szóljak arról, hogy is jelenik meg a Bibliában a forrás motívum, tehát a forrás téma. Két szempontot szeretnék az előadásban kidomborítani. Az első az Istenre és Krisztusra vonatkozik, akik az életnek és az üdvösségnek a fő forrásai. A másik szempont pedig az egyházzal kapcsolatos, hiszen éppen az egyházban és az egyház által juthatunk mi el a forráshoz. Tehát ilyen értelemben két részből állna az előadása, és mind a két résznek egy bibliai idézetet jelölök ki, hát témaként, illetve két bibliai idézetet jelölök ki rövid összefoglalásként. Az első az a 36. Zsoltár 10. verse, hogy te benned van az élet forrása. A Biblia alap meggyőződése, hogy minden élet forrása Isten, hiszen mindaz, amire az embereknek akár a természetes, akár a természet fölötti élethez szükségük van, tőle származik. A földi élethez nélkülözhetetlen táplálékok, az étel és az ital is végeredményben az ő ajándékai. Már az ember teremtéséről szóló szemléletes elbeszélésben, amely a Teremtés könyve 2. fejezetében található, nagy hangsúlyt kap az a tény, hogy Isten nem csak megteremti az embert, hanem egyúttal abba a paradicsom kertbe helyezi, amely tele van mindenféle gyümölcsfákkal, és amelyet 4 folyó öntöz. Az ember tehát nem csak az életet köszönheti Istennek, hanem az élet fenntartásához szükséges javakat is. Isten gondviselő szeretete a pusztai vándorlásról szóló elbeszélésekben is a figyelem középpontjában áll. A sivatagban vándorló izraelitáknak maga az Úr biztosítja Mózes közvetítésével a szükséges táplálékot. A manna és a fűrjek által az ételt, a sziklából fakasztott víz által pedig az italt. A kivonulás könyve 16. és 17. fejezetében találhatók az ezzel kapcsolatos elbeszélések. Ugyanakkor a későbbi bibliai hagyomány már úgy beszél ezekről a valóságokról, mint közvetlenül Istentől kapott adományokról. Ezt a szemléletet főleg a zsoltárok tanúsítják, hát csak egy idézetet hozok a 78. zsoltárból. Megrepesztette a sziklát a pusztában, és a kicsorduló forrásból bőven adott inni. Patakokat csalt elő a sziklából, és vizüket bőven árasztotta. Mannát hullatott az égből eledelül, égi kenyeret adott nekik. Az erősek kenyerét ette az ember, ételt küldött nekük bőségesen. Na most érdemes különösen is a sziklából fakasztott víz hagyományára ráirányítani a figyelmet, mivel ezen hagyományt illetően egyre nyomatékosabbá válik, hogy bár a víz közvetlenül a sziklából jön elő, annak végső forrása maga az Isten. És így a víz nem csak egyszerű italként jelenik meg, hanem az Istentől jövő üdvjavak szimbólumaként is. Sőt, jó néhány ószövetségi szövegben már kizárólag ez az átvitt étele, értelem dominál. És itt ismét idézném azt a mondatot, amit hát jelszóként adtam meg, vagy az első téma összefoglalásaként adtam meg a 36. Zsoltárból. Te nálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk a világosságot. 36. Zsoltár 10. vers. Jeremiás próféta pedig így korholja a hűtlen Izraelt. Kétszeres gonoszságot követett el népem. Elhagytak engem élő vizek forrását, azért, hogy ciszternákat ássanak maguknak. Ciszternákat, amelyek megrepedeznek, így nem tarthatják meg a vizet. És még egy szöveg, ami nagyon figyelemre méltó, és hát számunkra nagyon jól ismert, mert csütörtöki napokon a napközi imaórában rendszeresen imádkozzuk ezt. Ez nem Zsoltár, hanem Izaiás könyvéből való kantikum, és így hangzik: bizalom tölt el, nem félek, mert az Úr az erősségem és üdvösségem, és most jön a lényeg, örömmel merítetek majd vizet az üdvösség forrásaiból. Az idézett szövegek egyértelműen Istent tekintik forrásnak, amelyből mindazok az adományok erednek, amelyekre az embereknek az üdvösség távlatában szükségük van. A víz, mint a lelki javak szimbóluma az Új Szövetségben is megjelenik, főképp Szent János evangéliumában. És itt elsősorban arra a felhívásra utalok, amelyet az Úr Jézus a jeruzsálemi templomban a sátoros ünnep utolsó napján intéz hallgatóságához. Ugye a János evangélium 7. fejezetében van szó erről a sátoros ünnepről, amelyre Jézus külön megy föl, és nem a rokonságával együtt, és ott az ünnep utolsó napján felhívást intéz a jelenlévőkhöz. Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, aki hisz bennem. Az írás szava szerint belsejéből élő víz folyói fakadnak. Eddig az idézet. És ennek megértéséhez azért nem árt tudatosítani, hogy mit is ünnepeltek a sátoros ünnepen, vagy hogy történt a sátoros ünnepnek a folyamata. Az ünnepen a pusztai vándorlásra emlékeztek az izraeliták, és érdekes módon különös hangsúlyt kapott a víz, mint Istentől minden életforrásától kapott adomány. Minden nap, az ünnep minden napján reggel az ünneplő tömeg papok és leviták vezetésével elvonult a Siloa forráshoz. Mikor egy vakot gyógyít Jézus, akkor érdekes, hogy ő is a Siloa forráshoz küldi őt. Hát most a tömeg vonul ezen Siloa forráshoz, vizet merítenek, majd ünnepi menetben vonulnak a templomba, arany, és utána a vizet az oltárra öntik, és közben mit recitálnak, mit mondanak? Örömmel merítetek vizet az üdvösség forrásaiból. Na most, ezen szertartásra utal Jézus, amikor kijelenti, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Jézus önmagát mondja az üdvösség forrásának, amelyre az idézett profétai mondás vonatkozik. Na most megjegyezném, hogy a keresztény hagyományban ismert az az értelmezés is, hogy itt ez a mondat, hogy belsejéből élő víz forrásai fakadnak, ez a hívőre vonatkozik, hogy a hívő belsejéből fakadnak a források. De hozzá kell tenni, hogy a mai bibliai értelmezés krisztológiai értelmezés. És itt nagy nevekre utalnék, mint Rudolf Schnakenburg, vagy Ignaz de la Poterie, vagy hát 16. Benedek pápának a názáreti Jézusról írt könyve is egyértelműen ezt vallja, hogy itt Jézus belsejéről van szó, Jézus belsejéből jönnek az élő vizek forrásai. És ennek több indoka is van. Egyrészt a mondat logikája ezt követeli. Mert a mondat egy meghívásból és egy bibliai vonatkozásból áll. És a bibliai hivatkozás az nem új szempontot szokott bevezetni, hanem az előzőt indokolja. Miért hívja Jézus magához a szomjazókat? Azért, mert belőle fakadnak az élővíz forrásai. És utána az írásra való hivatkozás. Itt nem egyetlen szöveget kell háttérben venni, hanem az ószövetségi hagyományt, amiről beszéltem, még egy picit beszélni fogok. És az ószövetségben honnan jön a víz? A sziklából, meg a templomból. És az Új Szövetség szemléletébe ki a szikla? Krisztus. És ki az új templom? Krisztus. Tehát egyértelmű, hogy Krisztus bensejéről van szó, és ez utána az evangélium végén még nyilvánvalóbb. Egyébként itt is a szöveg előre utal Jézus megdicsőlésére. Hogy majd a megdicsőlt Krisztus bensejéből jönnek az adományok. A Szentlélek mindenek előtt. És ez mikor történik? Úgy tűnik, hogy Jánosnál ez több vonatkozásban is megjelenik. Ugye a legismertebb az, hogy a feltámadt Krisztus leheli a tanítványokra a Szent Lelket. De érdekes Jézus halálának a leírása. És itt megjegyezném, hogy János evangéliumában Jézus megdicsőülése az a szenvedés, halál, föltámadás egysége. Tehát nem csak a föltámadás alkotja a megdicsőülést, hanem az ő halála is. És hogy írja le halálát János evangéliuma, hogy ap edóken top neuma, átadta a lelket. Nem azt mondja, hogy ki adta a lelket, ki lehelte a lelket, hanem átadta a lelket, ami persze több értelmű is lehet. Átadta az atyának, vagy átadta a szeretett tanítványnak, az egyháznak, amely ott van. Nem lehetetlenség. Figyelembe kell venni, hogy János evangéliumában nagyon gyakran két szint kötődik egymáshoz. Tehát, hogy egy megjegyzésnek lehet egy mondhatni földi, fizikai értelme és egy nagyon mély lelki értelme. Például, hogy felemel. Mit jelent az, hogy Jézust felemelik? Hogy keresztre feszítik, meg hogy felmagasztalják. Mind a kettőt. Hogy ha majd felemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. A fizikai felemelés és a lelki felmagasztalás egyaránt ott van. Vagy amikor például az utolsó vacsorán, vagy utolsó vacsora során Júdás távozik a teremből, akkor mit ír az evangélista, hogy éjszaka volt. Éjszaka volt. Hogyan volt éjszaka? Nyilván fizikailag éjszaka volt, de Szent Ágoston nagyon szépen meglátja a lényeget, hogy az volt az éjszaka, vagy abban volt az éjszaka, aki távozott. És csak azért mondom, hogy lássuk ezt a nagyon sajátos jánosi nyelvezetet, amiben ez a mondat, hogy átadta a lelket, ez több irányú, több vonatkozású lehet. És ugyanezt lehet utána alkalmazni arra is, amit szintén Jézus halálával kapcsolatban találunk, hogy amikor Jézus meghal, akkor egy katona oda megy és átdöfi oldalát, és ebből vér és víz jön elő. És ennek a mozzanatnak már nem pusztán a mindig új dolgokat kitaláló modern biblikusok, hanem az ókori hagyomány átvitt értelmet is adott. Tehát amellett, hogy természetesen ennek orvosilag jól megmagyarázható háttere van a vér és a víz kiáradásának, már az ókori hagyomány Szent Ágostontól kezdve átvitt értelmet tulajdonított. Mégpedig úgy, hogy a szentségekre vonatkoztatta. A víz a keresztségre utal, a vér pedig az eukarisztiára. És nagyon jól tükrözi ezt a szemléletet Jézus szentsége szíve ünnepi miséjének prefációja, ami engem mindig megfog, nekem annyira tetszik. Így hangzik, Krisztus csodálatos szeretetből életét áldozta, és a keresztfán magasba emelve, fölmagasztalva, önmagát odatta értünk. Majd vér és víz ömlött sebb helyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, mindig örömmel merítve az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Nos hát, én meg vagyok győződve, hogy igenis, nem vagy-vagy értelemben lehet nézni itt a dolgokat, hanem vesszük a maga fizikai valóságot és ezt a háttérjelentést, hogy itt az eukarisztiáról is szó van, amikor Jézus adja, tehát oldalából a víz és a vér jön. És az eukarisztikus értelmezést alátámasztja egyfelől az eukarisztikus beszéd János evangéliumában, a 6. fejezetben található eukarisztikus beszéd, amelyben Jézus a testéről, mint ételről, és a testtől elkülönített vérről, mint italról beszél. És emellett Szent János levelére is utalhatunk, amelyben a vér és a víz ismét együtt szerepel, sőt a Szentlélek jelentősége is láthatóvá válik. 1 János 5:7-8. Hárman tanúskodnak. A lélek, a víz és a vér, és ez a három egy. Hát ez a három, a Szentlélek, a víz és a vér összetartozik. De ugyanakkor a mondatban az is benne van, hogy a víznek és a vérnek a Szentlélek ad tanúsító erőt. vagyis a keresztség és az eukarisztia a Szentlélek által lehet az üdvösség forrása. És itt tovább mennék, tehát itt igyekszem összekötni a szempontokat, itt tovább mennék, hogy a Szentlélek az, amely áthatja a vizet és a vért, és itt utalnék Szent Pál apostol egyik levelére, az 1. Korintusi levél 10. fejezetére. Itt az apostol a pusztai vándorlásra utal vissza, és az atyáknak juttatott különleges adományokat hangsúlyozza. Ezt írja. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták, ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket, és a szikla Krisztus volt. Nem kétséges, hogy a lelki étel a mannára, a lelki ital pedig a sziklából fakasztott vízre vonatkozik. És azt is fontos figyelembe venni, hogy a lelki pneumatikus jelzőt Szent Pál olyan valóságokra alkalmazza, amelyek a Szentlélek hordozói, vagyis amelyekben a Szentlélek van jelen. Ebből kifolyólag a lelki étel és a lelki ital kifejezések is a Szentlélekre utalnak. Persze, nyilvánvaló, hogy Pál keresztény szemszögből, az eukarisztiából kiindulva tekinti az ószövetségi adományokat lelki valóságoknak. Mivel az eukarisztia Szentlélektől áthatott táplálék, mivel az eukarisztiára érvényes igazán, hogy lelki étel, lelki ital, ezért lehet az előképeket is valamilyen szinten ezeknek nevezni. És utána jön egy érdekes megjegyzés, mégpedig az, hogy Pál a vizet adó sziklát Krisztussal azonosítja, hogy ittak az őket követő sziklából, amely Krisztus volt. Tehát ez nagyon fontos, mert ezzel a preegzisztenciát vallja Pál. Krisztus preegzisztenciáját. Azt mondja, hogy hát igazában a preegzisztens Krisztus kísérte az izraelitákat a vándorlás során. Na most itt kicsit nem állom meg, hogy ne mondjam meg, hogy milyen érdekesség van voltak épp a megfogalmazás hátterében, hogy az őket kísérő sziklából ittak. Most az a helyzet az Ószövetségben, hogy arra, hogy Mózes a sziklából vizet fakaszt, arra többször is utalás van, tehát többször leírás találunk, több elbeszélést találunk. És minthogyha ugyanaz a szikla lenne. Tehát persze, különböző összefüggésekben van az egész, és akkor fölmerül a kérdés, hogy hogy van az, hogy hosszú vándorlás van, és akkor Mózes majdnem, hogy ugyanabból a sziklából ismét vizet merít. És a rabbinista hagyomány ezt igen érdekesen oldotta meg. A mai bibliatudomány úgy oldja meg, hogy különböző hagyományokat, jakvista, meg papi, meg ehhez hasonló hagyományokat fedez föl, mondván, hogy egy esemény volt, amit különböző hagyományok örökítettek meg. A rabbik egyszerűbbek voltak, azt mondták, hogy hát az a szikla velük ment. Tehát mentek az izraeliták, és a szikla pedig mentő bandukolt velük szépen is. Ott volt a lehetőség, hogy amikor szükség volt, Mózes csak oda csapjon rá, és már jött is a víz. Na most, ne gondoljuk, hogy azért Szent Pál olyan naív, hogy ezt most átvenni, mert ő nem fizikai szikláról beszél. Na ez a lényeg. Fizikai szikla alig, ha követhette a dolgot, de itt egy lelki szikláról van szó. Lelki szikláról, Krisztusról. És ő, ez a Krisztus, már az Ószövetség idején hatékonyan jelen volt Izrael történetében, mégpedig az a Krisztus, aki az eukarisztiában jelen van. És ez a hatékonyság még erőteljesebben megtapasztalható az egyházban, hiszen az eukarisztiában Krisztus, mint sziklaforrás, egyben táplálék is. Krisztus az eukarisztiában úgy forrás, hogy beépül a hívőbe. Vagyis nem csak külső valóság, amelyből előjön az éltető erő, hanem ő maga a hívőket belülről éltető és fenntartó erő. Nos, akkor szabadjon a második pontra rátérni, és ennek címe minden forráson belőled fakad. Tehát voltak éppen így jelszó, 87. Zsoltár 7. vers. Az eukarisztia nem csak a keresztények számára forrás, hanem a keresztények közössége az egyház számára is. Sőt, ahhoz, hogy az eukarisztiában jelenlevő Krisztus állandó forrásunk legyen, nélkülözhetetlen az egyház közvetítése. Ennek a megállapításnak a bibliai megalapozásánál, térjünk vissza az Ószövetséghez és ahhoz a Zsoltárhoz, amelyből a jelszónk származik. A Zsoltár egészét most magyarul felolvasom. Szenthegyeken vetette meg alapjait, jobban szereti Sion kapuit az Úr, mint Jákob minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat mond rólad Isten városa. Ráhábot és Babilont azok között említek, akik ismernek engem. Ime Filiszte, a Tírus és Etiópia népe mind ott született. Sionról mondják majd, ez is, az is ott született, és maga a fölséges erősíti meg. Bejegyzi majd az Úr a népek könyvébe, ezek itt születtek. Körtárcban fogják majd énekelni. Minden forrásom te benned fakad. Eddig az idézet. És meg lehet jegyezni, hogy ez a Zsoltár az úgynevezett Sion énekek csoportjába tartozik, amelyben Jeruzsálem kiválasztottsága áll a figyelem középpontjában. És ez a mi Zsoltárunkban is jelen van, hiszen a szöveg elején a Zsoltáros épp azt hangsúlyozza, hogy az Úr Jákob minden hajlékánál, vagyis minden más izraeli település, minden más izraelita településnél jobban szereti Sion kapuit. A Sion kapui az a pars proto értelmében azt a területet jelöli, amelyhez a bejutást biztosítja. Tehát Sion kapui ez ennyit jelent, hogy Sion városa. A Zsoltár folytatásában maga az Úr beszél, és azt tudatosítja, hogy a pogány nemzeteket az Úr, tehát maga az Úr, aki beszél, azt tudatosítja, hogy a pogány nemzeteket jeruzsálemi polgárjoggal ruházza fel, amikor az őt ismerők listájába feljegyzi őket. Nem csak az hangsúlyos, hogy a választott népen kívül esők is jeruzsálemi polgárai lesznek, hanem az is, hogy erre az Isten ismeretük, vagyis a hitük és az Úr iránti elkötelezettségük teszi őket alkalmassá. Nos, a Zsoltárban megfogalmazott ígéret két szempontból is rendkívül fontos. Egyfelől a nemzetek felsorolása Egyiptommal és Babilonnal kezdődik. Itt megjegyezném, hogy a Ráháb az lényegében Egyiptom. Tehát Egyiptom és Babilon a felsorolás élén. És jól tudjuk, hogy Egyiptom és Babilon Izrael fő ellenségei voltak. Most viszont, mint Izrael istenét hittel elfogadók, a Szent Város teljes jogú polgáraiként jelennek meg. Másfelől a felsorolásban a négy égtáj tárul elénk. A négy égtáj. Nyugat, Egyiptom. Kelet, Babilon. Észak, Filisztia és Tírus. Dél, Etiópia. Tehát voltaképp a felsorolás úgy van összeállítva, hogy a négy égtáj által az egész egyetemes jelleget hordoz. Az öt tagból álló nemzetlista valójában az egész világot megjeleníti. Jeruzsálem tehát úgy áll előttünk, mint az a hely, amelyben az Isten ismerete által egységre és békére találnak a különböző, korábban sokszor ellenséges viszonyban álló népek. Egy nagyon gyönyörű gondolat, hogy a népek egységre találnak. Mégpedig azáltal, hogy elfogadják Izrael istenét. A hit, a közös hit, ami őket egységbe vonja. És most érkeznénk el ahhoz a mondathoz, ami ugye a jelszónk, és ez voltaképp az egységre jutott népek mondják liturgikus keretben. A nemzetek szólalnak meg, és liturgikus tánc keretében dicsőítik az Urat, hogy minden forrásom szó szerint te benned fakad. És itt egy pillanatra megállnék, ezt azért tartom szükségesnek, mert ha a magyar fordításokat alapul vesszük, és például föllapozzuk a Szent István Társulat által kiadott Bibliát, és a 87. Zsoltár végén keressük ezt a mondatot, hát nem találjuk. A Szent István Társulat Bibliájában ez olvasható, hogy mindegyiknek benned van a hajléka. A Jeromos kiadásban már benne van, lényegében azt is idéztem, pont emiatt. A Szent Istvánban valami egész más van, aminek persze megvan a háttere. Mert ugye a héberben így hangzik a szöveg, hogy kol majanai bak, minden forrásom benned. És itt a ezt a szót, hogy máján, forrás, a Septuaginta így adja vissza, hogy katoikia. Majd a Vulgáta habitáció, lakás. Hogy miért? Ezt nem tudom megmondani. Tehát ennek igyekszem majd utána nézni az egész hátterét, hogy miért történt ez a fordítás. De a héberben a máján van, ami forrást jelent. És a Neovulgáta már szigorúan ragaszkodik a héber szöveghez, mert a Neovulgátában ezt találjuk. Omnes fontes mei inté. Minden forrásom te benned. És itt a forrás motívum lényegében megegyezik a profétai szemlélettel, miszerint Jeruzsálemből és jeruzsálemi templomból élővizek forrásai fakadnak. Zakariás 13.1. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól. Tehát a végidőbeli Jeruzsálemben forrás fakad. És Ezekiel kiegészíti az egészet, hogy a templomból. Ismerjük Ezekiel 47. fejezetének ezt a nagyszerű látomását, hogy keleti oldalon forrás fakad, és akkor egyre inkább növekszik a víz, és hatalmas, mondhatni, tengerré válik olyanná, amely hát, az életet biztosítja minden létező számára. És ezek a szövegek a 87. Zsoltárhoz hasonlóan voltak éppen a paradicsomi állapot visszatérését hirdetik. A paradicsomi állapot visszatérését, amelyre bőség, termékenység és béke jellemző. És most szóljunk arról, hogy ezen Zsoltár mit is jelent nekünk keresztények számára. A keresztény hagyomány a Zsoltár tartalmát egyértelműen az egyházra vonatkoztatta. Mit pedig amiatt, mivel az egyház az igazi Sion, a mennyei Jeruzsálem, miként a Szent Pál mondja a Galata levélben, illetve hát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében is olyan. Van egy szép leírás, hogy ti nem a lobogó tűzhöz, meg a félelmetes dolgokhoz járultatok, hanem Sion hegyéhez, a mennyei Jeruzsálemhez, a kiválasztott elsőszülöttekhez. Tehát az egyház, az új Jeruzsálem, az egyház, az a Sion, amit itt a Zsoltáros megjelöl. Szent Ágoston ezt írja, Sion földi város volt, csak mint egy árnyékképe annak a Sionnak, amelyről itt szó van. Annak a mennyei Jeruzsálemnek, amelyről az apostol ezt mondja, mindannyiunk anyja. Az egyház mindannyiunk anyja. Nos, az egyház az a közösség, amelyben a minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből megváltottak, valóban egységre találhatnak. És ez az egyház, mint Krisztus teste és jegyese, hordozza és közvetíti mindazokat az eszközöket, amelyek az üdvösségünkhez szükségesek. Közülük kiemelkedik az eukarisztia, mint olyan forrás, amely a híveknek mind a Krisztussal, mind az egymással való közösségét fenntartja és erősíti. Szépen ír erről Szent Pál, az első korintusi levél 10. fejezetében. Nem sokkal azt követően, hogy a lelki ételt és a lelki italt említi. A következő szakaszban ezt írja, ott az 1. Korintus 10-ben, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de a Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nem de a Krisztus testében való részesedés? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mi sokan, hiszen mindnyájan egy kenyérből részesedünk. Az apostol itt először a Krisztussal való közösséget nyomatékosítja. Fontos tudatosítanunk, hogy a görög szövegben szereplő koinónia főnév ennyit jelent, részesedés, amely közösséget eredményez. Az eukarisztikus ünneplés során a Krisztus testében és vérében való részesedés valóságos közösséget hoz létre Krisztussal. Tehát, hogy részesedünk az eukarisztikus színekben, ez Krisztushoz van bennünket, ahogy azt a János Evangélium eukarisztikus beszédében is megtaláljuk. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Szent Pál azonban a Krisztussal való közösség mellett a hívek egymással való közösségére is ráirányítja a figyelmet. Mivel mindannyian egy és ugyanazon eukarisztikus testből részesülnek, ezért ők maguk is egy testé, azaz egy közösségé formálódnak. Az egy kenyérben, vagyis az eukarisztiában való részesedés nem csak kifejezi az egyház egységét, hanem Krisztus eukarisztikus teste formálja a keresztényeket egy testé az egyházban. Így is fogalmazhatnánk, mivel a hívek, illetve mi mindnyájan ugyanabból a forrásból merítünk, ezért ez a forrás, ez a közös forrás lesz az egység igazi biztosítéka. Hát ennyi lett volna, amit szerettem volna itt elmondani bibliai háttérként. Hát olyan hosszas záró konklúziót nem is készítettem. Záró konklúzió igazában, hát az a mondat lenni, amit már idéztem, hogy örömmel merítsetek az üdvösség forrásaiból. Örömmel merítsünk az üdvösség forrásaiból. Legyen öröm számunkra az, hogy rendszeresen minden nap ünnepelhetjük az eukarisztiát, a szent misét. Hogy ez aztán adja meg az örömet a napunknak is. És én a profétai mondást kiegészíteném, ugye, hogy örömmel merítsetek az üdvösség forrásaiból, és mint papok örömmel közvetítsétek az üdvösség forrásait. Köszönöm szépen a figyelmet.